Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban az anyaság körüli tabukról beszélgetünk Murinai Angéla íróval, publicistával. Angéla eredeti szakmája szerint pedagógus. 2014 óta írja Gumiszoba című blogját, ahol közéleti kérdésekkel, nőpolitikával, társadalomkritikával foglalkozik. 2018-ban két fiával Németországba költözött, és azóta is ott él. 2021-ben jelent meg első könyve, a Mikor feltámad a szél, amely harmadik, legidősebb fia halálának feldolgozásáról szól. Ugyanebben az évben publikálta 10 okom a haragra, Nőnek lenni egy macsó világban című könyvét, ami egyébként személyes kedvencem, most pedig az Anya szív, Anyának lenni egy macsó világban című kötet kapcsán beszélgetünk, ennek nemrég jelent meg második, átdolgozott kiadása. További könyvei között szerepel még egy memoár a kivándorlásról, illetve két regény, melyekben szintén a női léttel kapcsolatos témákat járja körbe. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, a Partizán podcastot pedig kövessétek a YouTube-on vagy bármely podcast applikáción. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért, nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szervusz, Angéla!
Szervusz! Örülök, hogy itt lehetek, köszöntök mindenkit!
Nagyon örülök, hogy itt vagy! És az van, hogy amikor a 10 okom a haragra könyvedet olvastam, meg most, amikor az Anya szív könyvedet, mindkétszer végig az járt a fejemben, hogy ez az, valaki kimondja, ami így mindig így zavart, meg ugye a gondolataim hátuljában úgy kavargott, és valaki ezt így leírja, és egyberakja, és nincs bullshit, és imádom. És hát az Anya szív, az egyrészt nagyon felkavaró élmény szerintem olvasni, de szerintem minden nőnek kéne olvasni, és olyan területét mondott ki az anyasággal kapcsolatos kérdéseknek, ami sosincs igazán kimondva. És arról beszélsz gyakorlatilag, hogy az anyaság, mint intézmény, meg mint gyakorlat, az igazából a jelenlegi modernkori formájában egy hatalmas szívás a nőknek. És majd beszélhetünk a kérdőív részéről, ami alapján az anyák tapasztalatait beleszövöd a könyvbe. De neked ez a téma egyébként régóta megvolt, hogy mindenképpen akarnál az anyaságról, úgy a saját indítatásodból is írni, vagy úgy voltál vele, hogy kíváncsi vagy a nők élményére, és azt összeszedni, szóval hogy mi volt előbb?
Én azt hittem, hogy nem akarta, vagy hogy nem akarok ezzel igazándiból. Sőt, még azt is gondoltam, hogy még a 10 okomat sem akarom megírni. Az egy felkérésre jött, tehát te a kiadó keresett meg, és még akkor is úgy morfondíroztam, hogy milyen más, hogy blogból könyvet, szóval, hogy ez így, akkor, amit elolvashatsz az interneten, miért ne? És akkor mondtam nekik, hogy okay, de akkor ez nem a blognak lesz egy átirata, hanem akkor legyen egy könyv. Uh-huh. És amikor azt megírtam, és azért főleg hazai viszonylatban mondhatjuk sikeresnek, mert azért ez egy ilyen megosztó témával elég szép hírnevet szerzett, akkor már a kiadó kérdezte, hogy nem akarnék-e még a témában írni, esetleg szétszedni a 10 okomat, és annak egy-egy szeletét jobban megnézni, és én nem gondolkodtam rajta, hogy igen. Viszont így utólag visszanézve azt kell mondjam, hogy észre se vettem, hogy nem csak, hogy nő politikával, vagy nő dolgokkal foglalkoztam, de hogy én azért 10 éve elég rendesen szurkodom ezt az anyaság intézményét, csak így nekem sem esett le. De ha visszalapozom a régi írásaimat, hogy úristen, mert 2015-ben is írtam erről, és akkor ez még mindig nagyon a falak mögött volt, és féltem is nagyon, hogy viszem át, hogy lehet erről beszélni. Így kezdett el így érni bennem, hogy csak kéne, de még mindig nem volt igazán egy döntés róla, hanem mondtam, hogy csinálok, akkor próbálok éppen egy kérdőívet, és amikor ezt így napok alatt kitöltötték, 1700-an, de napok alatt, hogy így le kellett állítanom, és ennek az kérdőívnek vannak olyan részei, amikben szabadon beszélhetnek a nők, de csak egy kicsi szelet. Szóval, hogy még az se, hogy na, akkor most megterápiázlak, és akkor írd le, hanem van egy hely mondjuk arra, hogy írjon 10 mondatot, és ott láttam mögötte, hogy befejező mondatoknak köszönöm, hogy egyszer végre leírhatta, de még most is kiráz a hideg.
Engem is.
Mert hogy így dőlt rám annyi fájdalom, meg kétségbesés, hogy akkor azt mondtam, hogy ezt nem lehet így hagyni. És akkor gyorsan csináltam egy csoportot, van erre egy titkos, ugye nem egy nyilvános csoport, hogy akkor egy újfajta kommunikációval kezdjünk el erről beszélni, egy nagyon védett kommunikációval. Meg hát ott volt ez az óriási anyag. Hát mondom, ezt csak föl kell dolgozni. Akkor csináltam egy fölhívást, hogy ki akar erről beszélni. És akkor arra megint egy csomó nő. Én beszélek. Olyan és... szinten megnyíltak nekem, hogy egyrészt így mai napig nem ocsúttam föl, ez szerintem nagyon megtisztelő, hogy ezeket a legtitkosabb, legtaposítottabb érzéseket megosztották velem, és aztán ez így hozta magával, hogy akkor ebből már így nagyon egyszerűen össze lehetett hozni. Egyébként mondhatod, hogy nagyon fölkavaró a könyv, az, igen, de itt van egy ilyen érdekes pszichológiai aspektus ennek, hogy fölkavaró és egyben gyógyító. Szóval, hogy onnantól kezdve, hogy rálátsz, elkezded tudni érezni azt a fájdalmat, ami eddig csak lappangolt, és el kellett hallgatnod, és kapsz egy teret, hogy legalább addig, amíg a könyvben vagy, meggyászolhatod az elvesztett önmagad, vagy azt a fájdalmat, hogy hát emberek, nem erről volt szó, én nem erre esküdtem fel, amikor gyereket vállaltam, akkor utána ez egy olyan folyamat, hogy így felszabadul egy kicsit a lélek, és el tud kezdeni gyógyulni, és megszűnik az az örökös bűntudat, önutálat, keserűség, ami egyébként nagyon gyorsan meglepi az anyákat. Eszembe jutott most, hogy a mai iskola rendszerben beteszel egy kisgyereket, így elmegy elsőbe, szeptemberbe az iskolába, hogy iskolás leszek, és novemberben már sír. Ezt tudja a mai iskolarendszer, na ezt tudja az anyaság, hogy tiszta szívvel, lelkesen, akarva a gyerekünket belemegyünk, és van, akit az első pillanatban már a szülésnél traumatizálnak, de leghamarabb, vagy legkésőbb akkor, amikor felkerül az intézményrendszerbe a gyereked, akkor így szembesülsz a valósággal, hogy ez bizony nem az.
Elképesztőek azok az idézetek is, amik a könyvben vannak, meg azok a kifejtett hosszabb sztorik is, amik bekerültek egy-egy nőnek a története így külön a fejezetek végén, és tényleg az rajzolódik ki, hogy ha nagyon sok beszámolóban elhangzik valamilyen formában az a mondat, hogy nekem ezt senki nem mondta. Uh-huh. És a senki nem mondtán kívül pedig valóban, ahogy te is mondod, ez az iszonyatos bűntudat és szégyenérzet, amivel a nők vannak egyedül ebben a helyzetben. És amit soha nem lehet őszintén kimondani, mert azonnal az asszociáció, hogy akkor te biztos nem szereted a gyereked, meg utálod a gyereked.
Tökéletesen felépített rendszer. Tökéletesen. Hadd idézzem most dr. Máté Gábort, neki van egy ilyen mondata, hogy az egyik legkínzóbb és legszörnyűbb emberi érzés a szégyen, és azért, hogy ezt elkerüljük, bármit megteszünk. Tehát, ha a rendszer azt akarja elérni, hogy az anyákból, nőkből továbbra is büntetlenül kitapossa azt a mérhetetlen mennyiségű ingyen munkát, amire szüksége van, akkor erre a legjobb módszer, ha a bűntudatukon, az önértékelésükön keresztül szégyenben tartja őket, ugyanis ők ezerrel fognak pedálozni, hogy ezt a szégyent valahogy csitítsák. És ebből lesz az az energia, amivel ők önként és dalolva tulajdonképpen a rendszert szolgálják, úgyhogy jól ki van ez találva, hogy hogyan lehet megtartani benne az embereket.
És beszélsz egyébként a rendszerhibákról is nagyon alaposan, tehát hogy ugye az állam részéről mik azok a egyenesen rossz megoldások, káros megoldások az anyák számára, a nők számára, vagy a nem átgondolt megoldások, vagy az ilyen mítoszokkal teli megoldások, mint például a GYES intézményéről tök érdekes, amit írsz, hogy ezt ilyen nagyon szeretjük hangoztatni, hogy Magyarországon egyedülálló, amilyen hosszú a GYES, de hogy ez is valójában milyen módon tud káros lenni mondjuk az anyák számára, ez a fajta izoláltság, bezártság, munkaerőpiacról kiesés, stb. Beszélsz a szülészeti ellátásról, hatás, bántalmazás, a gondozási munkáknak a nem fizetettsége. Szóval, hogy erről nyilván sokat hallunk, vagy többet most már talán legalább, de amik szerintem nagyon-nagyon hiánypótló részek, azok az anyasággal kapcsolatos elvárások, meg hiedelmek, meg ilyen társadalmi üzenetek, amit a nőkre rakunk iszonyatos nyomásként. És nekem végig az volt az érzésem, én soha nem akartam gyereket, nem is fogok akarni, és nagyon boldog vagyok ezzel a Nem, ez nem is egy döntés, szóval, hogy...
Nem vagy boldog, csak ezt most azért magyarázom.
Most magyarázom magamnak is, igen. De valójában a lelkem mélyén, meg a biológiám mélyén erre, mi sejt
hát
szinten erre
ketyeg, vagyok. Ketyeg már az órád. Még.
Figyelj, még van pár hónapom, januári, akkor leszek 40, úgyhogy talán akkor...
Még mi semmi vesz, hogy gyorsan. Szeret gyorsan.
Ja, valamelyik celebnek is biztos 43 éves el lett.
De lehetőleg 60 éves legyen a... Igen. Partnered, és akkor úgy teljesen jó lesz.
Ja, és a másik dolog, most, hogy említetted a partnert, én azon szoktam röhögni a partneremmel, aki egy nő, hogy, de hát félig komolyan, hogy három dolognak nagyon örülünk. Az egyik az, hogy egyikünk se akar gyereket, a másik az, hogy ebben a kapcsolatban nincs egy férfi, a harmadik pedig, hogy nem házasodunk, és nem akarunk megházasodni. És hát nyilván ezt ugye hangosan kimondani nő létére az embernek, emberek előtt, hát az... Úgyhogy talán egyébként ki is tehetjük a diszklémert az egész beszélgetésre, hogy nem utáljuk az összes férfit, és nem utáljuk a gyerekeket, és nem tudom még miket kell így előre bocsánat kérően esedezve elmondani. Ezt gondolom tapasztalod, vagy nem tudom, tehát hogy így a nők is annyira nehezen mernek ilyen erős állításokat megfogalmazni, és te végig ezt teszed a könyvekben egyébként. Mennyire kapod ezért a szarcunamit, hogy ilyen finom legyek?
Te régebben jobban kaptam. Mondjuk azért az anyaság téma az eléggé felkavaró nyilván, és itt is azért kapom, ez is érdemes, hogy ez is megérne egy beszélgetést így, hogy kik és miért és hogyan. Én szerintem az lehet, hogy már ismert annyira a brandem, hogy már így tudják, hogy tőlem ez várható, hogy ilyen erős állításokat teszek, ezért azok jönnek oda, azok követnek, azok keresik az írásaimat, akik arra vágynak, hogy erős állítások legyenek. Úgyhogy ha valaki úgymond megosztó, állítólag az vagyok, nem tudom miért, de hogyha valaki megosztó, akkor az elég jól megszűri a közösségét, és mondta nekem, soha nem az volt a célom, hogy mindenki szeressen, és mindenki megvegye a könyvém, és minden, ezért nekem nem kell mindenkinek megfelelni. Úgyhogy ha békén hagynak, akkor én mindenkit békén hagyok.
Igen. Ez a megosztó szó egy nagyon fura dolog, amit az emberre raknak, mert igazából csak kimondod, amit egyébként nagyon sok ember gondol.
Igen.
És akkor menjünk is bele, hogy mit gondolnak a nők. Szóval, hogy... Amelyik részlet most éppen eszedbe jut ebből a nagyon sok fejezetes történetből, mint ami az anyaság, hogy vannak a nők, mi rajzolódott ki számodra, ami ilyen vagy megdöbbentő volt akár neked is, vagy ami úgy érzed, hogy nagyon ki kellett, hogy legyen végre mondva, vagy ki kéne, hogy legyen mondva.
Hát az alap az, hogy iszonyatosan túlterheltek, kizsigereltek, nagyon sok bűntudattól küszködnek, kiégett nagyon sok nő, sok anya kiégett, és hogy csalódottak ebben az egészben, mert ahogy mondtam már, hogy nem ez volt, nem erről volt szó. És ugye eleve az, hogy a világ is változik, vagy az országban a helyzet változik, ez mindig a nőkön csapódik le először. A nő fog aggódni akár a klímaválság miatt, akár az oktatás romlása miatt, akár a szegénység miatt. Szóval, hogy ezek minden egyes társadalmi változás negatív, nem a pozitív, mert az nem a nőkön csapódik, de minden egyes negatív változáshoz elsősorban, első körben a nők érzik meg. Továbbá minden olyan indulat és rossz érzés, ami mondjuk ezeket a negatív társadalmi változásokat kíséri, az ösztönös bűnbakkeresés, az is mindig a nőket érinti. És vagy azért, mert hogy vállal-e, nem vállal-e, mit csinál a nő, miért nem csinálja azt, amit kell, és így tovább. Tehát látjuk, az egész világban fokozódik a nőgyűlölet, próbálják a nőket visszaszorítani, próbálják megrendszabályozni a testükön keresztül, az anyaságon keresztül. Ennek mind van egy ilyen tágabb része, hogy a társadalom is tele van indulattal, feszültséggel, és kell keresni egy olyan réteget, lehetőleg kiszolgáltatott réteget, akiken ezt így, akkor ezt lehet így valahogy oldani ezt a frusztrációt, és akkor rendszabályozzuk a nőket. De egyébként az, hogy a nők ilyen állapotba kerültek, az azért nem most, nem tudom, az elmúlt 12 évben történt így, hanem ez valójában elkezdődött a Amerikában, nyugaton már a 90-es évek végén, de hogy 2000 körül ugye ide is begyűrűzött ez az intenzív szülőség, vagy intenzív anyaság nevű őrület, amiről igaz, hogy toljuk már 2000 óta körülbelül, de hogy még így szavakban, vagy kimutatásokban, vagy szövegekben, magyar nyelvű szövegekben is még mindig alig van róla cikk, vagy alig lehet ezt így elérni. Egyébként azt szoktam mondani, hogy még senki nem beszélt erről egyáltalán itt, de az én apukám, az már a 2000-es évek elején így néha így a szívéhez kapott, és így tekergette a fejét, hogy már nem is érti, mi történik ebben a világban, hogy itt már az uralmat átveszik a gyerekek, és már minden felnőtt úgy ugrál, ahogy a gyerek fütyül. És akkor én még ilyen ifjú egygyerekes titánanya voltam, aki így, majd én mindent, és Isten, ezek az elavult dumák, meg majd a haladó pszichológia, meg én is végigjártam ezt az utat. Szóval a kezdőanyáknál nincs önteltebb, vagy hogy mondjam, ilyen büszkébb és öntudatosabb, ugye végre nőként valamiféle öntudatot kapnak ezzel. És nagyon érdekes volt visszagondolni ilyen 15-20 év múlva, hogy te jó Isten, apám már beszélt erről, és amikor én ugye kutatómunkát végeztem, és találkoztam leírva ezzel, hogy az intenzív szülőség, hát ez az. Csak hogy ezt annak idején Amerikában, vagy Nyugat-Európában, ezt a minimum középosztálybeli szülők, nek, meg ők találták ki, de még a középosztályban és a felső középosztálybeli szülőknek, akiknek volt arra erőforrása, pénze, személyzete, hogy az életüket a gyerek köré rendezzék, hogy a gyereknek mindent is, még azt is, amit nem kér, megadjanak. Ennek pedig az volt az oka, hogy ők voltak az a generáció, akik mondjuk ezek a háborús, meg mindenféle társadalmi problémák után az első lélegzethez jutó generáció volt, akik már tudtak fejlődni, törekedni, többre vinni, és azt akarták, hogy a gyerekeik ezt minimum megőrizhessék, vagy még tovább fejlesszék. És ezért elkezdték az erőforrásokat erre használni. És aztán ez bejött Európába, és bejött Magyarországra, ideért 2000 környékén, és amivel senki nem számolt, hogy ezt pillanatok alatt az egész intézményrendszer magáévá tette, és már nem mint lehetőséget, hanem mint elvárást tette a szülők elé, amihez hozzájárult még ugye az elképesztő módon fejlődő gyerekpszichológia, mert kiderült, hogy az is nagyon jó üzlet gyerekpszichológiával foglalkozni, és akkor most aztán meg lehet nézni, hogy falnyi szakkönyvek szólnak a gyermeki lélekről, egyik mond át, másik B-t és C-t, és akkor ez a kettő így össze tudott fonódni, és mire észbe kaptunk, de nagyon gyorsan addigra, az lett, hogy ha te nem így, akkor te már elhanyagolod a gyerekedet, és traumatizálod. És innentől nem volt döntés, ami egyébként még azt is okozza, hogy olyan szakadék alakul ki mind a gyerekek, mind a családok között, hogy ez egyszerűen áthatolhatatlan is. Hogy aki megteheti, azzal mindent is beletolja a gyerekbe, de nagyon sokan nem tudják megtenni, és ott pedig marad a frusztráció, és marad a bűntudat.
Ez annyira érdekes, és annyira sok mindenhez kötődik már, mint a könyvben is, az, hogy a gyerekségnek az ilyen szenti avatása, vagy szentségként kezelése. Egyébként pont most, hogy így a jegyzetemet nézeketem, azon bosszankodom állandóan, így magamban, ilyen nagyon a háttérben valahol, hogy a Google Docsi állandóan át akarja javítani a gyereket gyermekre. És én ezt mindig utáltam, ezt a gyermek szót, és így tudatosan kerülöm, és akkor megint megosztók leszünk, mert szerintem tök érdemes erről beszélni, hogy az a képzete az embereknek, hogyha nem ezt a nagyon pszichologizálós, nagyon a minden a gyerek körül, nagyon a gyerek érzelmei, nehogy traumatizáljuk, attitűdöt képviseljük, akkor biztos azt akarjuk, hogy azt a korszakot vissza, hogy a gyerekeket dolgoztatjuk a földeken, nem tudom, 5 éves koruktól, és nem tudom, verjük. De hogy vannak átmenetek, és hogy tényleg ez a fajta, amire nyilván ez a kormány propaganda is folyamatosan ráerősít erre az ilyen a család, a szent, a gyermekvédelem, a nem tudom, a gyermekek védelme a legelső cél, de hogy amögött amúgy nincs nagyon intézkedések terén semmi érdemleges, viszont bűntudatot nagyon jól szül. Elsősorban a nőkben természetesen, tehát hogy most már tényleg minden anya a még csak teherbe se esett, de már azon gondolkozik, hogy traumatizálja mindenképpen a gyerekét, akármit is csinál, valahogy el fogja baszni. Na most azért így neki indulni bárminek, az egy elég lehetetlen küldetés.
Tehát, abszolút, hogy... igen.
ebben megnyomorodni azért elég könnyű, és nem vagyok anya, én minden anyát mindig hősnek tekintettem, nem hiszem, hogy hősök akarnak lenni, egyáltalán nem, csak így ránézve arra kívülről is, hogy mit kell elviselni, meg mivel jár az, hogy ma tényleg egy ilyen hagyományos nukleáris családmodellben egy anya egy heteroszexuális párkapcsolatban, jó esetben egy normális párkapcsolatban is középosztálybeliként mondjuk mit él át, már azt se szeretném, köszönöm szépen, de hogy ezt így sokkal szarabb helyzetekben is csinálják nők, és ilyen iszonyatos döbbenet lehet már az első perctől fogva, hogyha kiderül, hogy hát én erre nem vagyok felkészülve, és nem tudom visszacsinálni. És tényleg akkor mi a szar van? És aztán kimondani se lehet ezt igazából soha, őszintén. És ahogy írod, ez lehet, hogy az első percben, de lehet, hogy nem tudom, 5 év múlva vagy 10 év múlva derül ki. És egyébként a kérdőíveket, akik kitöltötték, ők nagyjából hol tartanak az anyaságban, vagy kirajzolódott-e ilyen, nem tudom, hány gyerekes, hány éves, milyen társadalmi csoportból jönnek ezek a nők, akik beszámoltak?
Elég nagy volt a merítés, mert én elküldtem több újságíró ismerősömnek, meg nagyobb oldalaknak, úgyhogy még azt is mondhatom, hogy reprezentatív, hogy ebbe is így volt, aki kétkedett, hogy akkor ezt biztos csak az én követőim, hát nagyon nem az én követőim. Egy dolog viszont biztos, van egy olyan tendencia, egyébként minden anyaság körüli kérdésben, hogy amikor azt nézed, hogy kik a legaktívabbak anyaság témákban, csoportokban, hozzászólásokban, azok általában kisgyerekesek. Tehát, hogy ők töltik meg az anyacsoportokat, ők a izé, és tele vannak kérdéssel nyilván, de azért ők még nagyon benne vannak ebbe, hogy nem tudok aludni, nem alszik a gyerek, nem szopik a gyerek, nem tudom mi van, de azért mégiscsak nagyon-nagyon csodálatos ez. Vannak persze kivételek, nekem az tűnt föl nagyon, hogy az idősebb anyák pedig elcsendesülnek. És akkor ez is érdekelt, hogy miért, de visszatérve a kérdőívre, ott is észrevettem azt, mire észbe kaptam, hogy a kitöltők nagy része egyébként még nem azok közül kerül ki, akik mondjuk már nagy kamaszt nevelnek, vagy már ki is repültek a gyerekeik, hanem még általában a fiatalabb. Éppen ezért mondjuk a drámai része a dolognak az még ütősebb, mert ahogy mondtad ezt, hogy mi van akkor, hogyha ez elég gyorsan rájön valaki, vagy bele van manipulálva, és ő csak még ott tartott az élet, vagy gondolkodott, hogy mindenki szül, én nem tudom, hogy akarom-e, és akkor aztán végül mégis akarja, és mondjuk ott áll a kisgyereke fölött, hogy basszus, hogy ez nekem nem fog menni. Én nagyon nagy hősnek tartom egyébként az ilyen nőket, mert így végigcsinálni, és ők, akik a csoportomban is vannak, elmondhatom, hogy csinálják tisztességgel. Utána eljön hozzánk, és ventillál a szenvedéseiről. De a felelősségtudatuk az ott van, és csinálják. És szerintem ez egy óriási dolog, ahhoz képest legalábbis, mint mikor szívvel, lélekkel, és erre tettem fel az életem, és ez volt az én nagy projektem az életbe, és akkor csinálom, és nincs ezzel baj. Úgyhogy nagyon sajnálom azokat az anyákat, és ezért is haragszom egyébként a szülesztési kampányokra, meg erre a nyomásgyakorlásra, meg arra, hogy a gyerekteleneket hány fórumon is, hogy, és családilag, szomszédilag, akárhogy kinyírják mentálisan az állandó bűntudatkeltéssel, sajnálkozással, piszkálódással, mert ebbe az országba azt se érzi jól magát, aki gyerektelen, mert azt meg azért nyírják ki, hogy állandóan azt éreztetik vele, hogy félember és értéktelen. És ebből, hogy gyakorlatilag a más kárára, a más méhére pufogtatják az ostobaságokat, ezzel életeket tesznek tönkre, és gyerek életeket is. Szóval én akkor is szoktam mérges lenni, amikor azt látom, hogy ilyen manipulációból születnek gyerekek, vagy azért, mert nekem az jár, vagy azért, mert meg kell menteni a házasságomat, mert manapság mindenre ez a recept. A gyermek nagybetűvel, ezt szoktam használni, amikor ilyen pikírt vagyok, hogy nagybetűvel írjok, mert csak úgy számít, hogy a szent gyermek, és ez nagyon jól mutatja azt a fajta gejt, ami ezt az egészet körülveszi.
Most itt a gay szóra rákapcsolódunk, hát tényleg ez az érzése az embernek, meg tök tetszik valami ilyesmit írsz a könyvben, hogy ezek a puha babatalpak, tehát hogy ez a fajta kép, amit az anyaságról kap bármelyik nő tényleg, hogy így cuki, rózsaszín párnás, ilyen babatalpas élmény lesz, ahol csak ezek a csodálatos érzések fognak megjelenni, és nyilván csak a szeretet, semmi rossz érzés, mert hát egy gyerek csak jót adhat az egész családnak, és azon túl is a társadalomnak, és mindenkinek, és hát ki ne akarná ezt. És tényleg az van, hogy a nők viszont, amiket mondanak, hát a valóság ennél sokkal nyersebb. Tehát, hogy tényleg akkor bele is mehetünk így konkrétan, hogy mi az, ami az anyákkal történik, mert tényleg, aki most hallgatja ezt, és mondjuk nem nagyon ismeri a könyvet, vagy azt, hogy te mivel foglalkozol, vagy így nem tudom, ezt a témát nem boncolgatta még magában nagyon, az azt gondolhatja, hogy mi most így tényleg csak elvenni akarjuk mindenkinek a kedvét, talán egy kicsit igen, de legalábbis a nyers valóságát ennek feltárni, tehát hogy mikből tevődik össze ez az elszigeteltsége az anyáknak, akár az elcsendesedésük, a feladásuk annak, hogy itt még az ő életükkel lehet valami érdemlegeset kezdeni a gyerekvállalás után, vagy az, hogy szipolyozza ki őket ez az egész berendezkedés, ami a mai világban az anyaságot jelenti. Felsorolnál pár ilyen dolgot, ami még a nem is tudom, optimálisabb hozzáállással induló anyát is kicsinálhatja, hogyha nem készül, hogyha nincs tudatában, hogy ez tulajdonképpen nem a puha babatalpakról fog csak szólni.
Ott kezdődik az egész, hogy egy olyan társadalomban élünk, ami kimondva, kimondatlanul azt sugallja a nők felé, hogy nem vagy kompetens. És akkor elve ott kezdődik, hogy minden szarmunkát a nők végeznek. Jó, nem minden, de hogy kevés lehetőség van arra, hogy egy nő nagyot villancson, mondjuk, hogy sikeres legyen, nem nagyon fogadják őket a jó munkahelyeken, pont egyébként azért sokszor, mert hogy majd biztos gyereket akar, igaz, hogy azt mondja, hogy nem, de akkor is, vagy hogy beteg lesz a gyereke, amely megszületett, mit tudom én, szóval, hogy tudjuk ezt. És hogy mindehhez is egyébként a férfiak jobban értenek. Ezt így lépten nyomon érezheted. De van egy dolog, és ez az anyaság, amit senki nem vehet el tőled, mert ez veled született a zsigereidben, érzed, és abban végre kompetens lehetsz. És vállalod, és elkezded, és attól kezdve senki nem hagy békén, és kiderül, hogy még az anyósod is, meg a szomszédnéni is kompetensebb nálad, és mindenki beleszólhat ebbe. És akkor ez egy óriási csalódás már, mert hogy elkezded úgy ezt az egészet, hogy majd ebben végre megmutathatom, mindenki azt mondta, hogy ettől fogok érni valamit, hogy ez fog engem ebbe a világba igazivá tenni, és nagyon gyorsan megtapasztalja azt egy nő, hogy nem. Mert kiderül, hogy szarul csinálod. Utána kéne nézd. Sír a gyereked? Akkor valamit biztos, akkor ezt csináld be. Azt, mindenki belesz, hogy tanácsokat osztogat. Minden. Ami látszólag jónak is tűnhet, tehát, hogy biztos mindenki jót akar, de hogy ezekből annyi van, ami már azt sugallja, hogy te biztos nem értesz hozzá, neked segítségre van szükséged. Ez az első, ami elindítja ezt az egész kiszolgáltatott érzést. Aztán kiderül, hogy az anyassággal az is, hogy hát te otthon vagy, és itt ugye a gyes, bejön a gyes, amiről most nem nyitok egy új kaput, de hogy az, hogy valaki otthon van, a gyerekével, ez a mai napig a fejekben azt a képzetet kelt, hogy ráér mindenre is. Hát ha te otthon vagy, akkor végezd el még a házi munkát, akkor még takarítsák ki, akkor még ez is belefér, hiszen az a másik itthon sincs, és milyen jó lesz. És hogyha ezt 3 évig, vagy 2 gyerekkel 6 évig csinálod, akkor ebben a legmenőbb, a legklasszabb pasi is simán úgy marad, de még te is úgy maradsz, mert annyira hozzászoksz, tehát tudod, van ez a szólás is, hogy amit 1 hónapon keresztül minden nap csinálsz, az szokássá válik, és amit 6 éven keresztül csinálsz minden nap, hogy tudod a családodat abból visszahozni? Hogy hello, én közben visszamentem volnám dolgozni, és akkor kezdjük már egy más szisztémát felépíteni, hiszen már ott van a szisztéma. Tehát, hogy a nők akkor úgy maradnak. Közben kiderül az is, hogy hosszú évekig sokkal kevesebb pénze volt, és ez most mellékszál, de muszáj róla beszélnem, hogy van ez is az anyaságot övező misztériumok között, hogy fiatalon kell szülni, jaj, már öregszel, akkor mi lesz a tested? Semmi egyébként. Semmi nem lesz. 40 évesen is nyugodtan meg tudod szülni egyébként azt a gyereket. Csak hogy az a probléma, hogy 40 éves korodra lehet, hogy van már egzisztenciád, meg kicsit többet látsz az életből, és lehet, hogy a kompetensebb vagy a saját életedet illetve az a legjobb, ha gyakorlatilag anyádéktól átesel a házasságba, nincsen semmit, és vagy ketten fölépítetek valamit, vagy még jobb, ha beleülsz valakiébe, és akkor abszolút kiszolgáltatott vagy, gyorsan közd le magad néhány gyerekkel, és mire fölébredsz, 40 évesen eszedre térsz, ugye beérsz, és rálátsz arra, hogy miben vagy, akkor már úgy is mindegy. Miközben úgy volna igazán egy nőnek, ha már annyira nagyon akar gyereket, úgy volna igazán biztonságos, hogy van saját vagyonom, van tudásom, azt meg is tartom, nem teszem bele a közösbe, hanem az nekem mindig legyen ott, és hogy úgy vállalok gyereket, és annyit, sajnálatos dolog, hogy ez így működik, de ez így működik, az 1000 éve mondják anyáink, és ma is így működik, magadnak szülöd. Annyit, amiről tudod azt, hogyha bajba kerülsz, ha probléma lesz, akkor tudod vállalni. És itt nem csak arra gondolok, hogy mi a csúnya férfiak így, meg úgy, mert erre is számtalan példa van, de úristened, bárkit érhet baleset, meghalhat. De itt megint így el kell ezt mondanom, hogy ebbe én is beleestem annak idején, hogy nem gondoltam ezt át, de a mai 50 éves fejemmel kiráz a hideg attól, hogy milyen módszeresen teszik magukat kiszolgáltatottá nők. Hogy oda szüli a kettőt, hármat, a nem tudom micsodát, és nem is gondolját, hogy és mi lesz, ha történik valami. Hát miért velünk történne? Hát én már tudom ezt, hogy velünk is megtörténhet. Bármi is. Úgyhogy itt van a második, ugye ezzel, és akkor erre rájátszik még ugye ez az egész kommunikáció, meg ez az egész túlpszichologizálás, hogyha még nem volna elég az, hogy anyagilag, mentálisan kiszolgáltatott vagy, hogy reszketsz azért, hogy a gyerekeddel mi történjen, akkor jönnek ezek a magasztos bullshitek, amikkel még azt is elveszik tőled, hogy nem úgy beszélni merjél a problémáidról, de még gondolni merjél rájuk. Még arra gondolni is, hogy hú, hát ez lehet, hogy ezt nem így kellett volna. Hát te megbántod a drága gyermekednek a születését, vagy mi van akkor? És akkor azonnal rálépnek a torkodra, és még akár el is hiszed azt, hogy ez a gyereked ellen irányul, pedig nem. Nem ellene irányul, hanem a helyzet ellen irányul. Arról, hogy kötöttünk egy szerződést a világgal, ígért valamit a világ arról, hogy milyen lesz majd ez, de nem azt ígérte, hogy ott fog lehúzni, és úgy fog lehúzni társadalmilag, ahogy csak tud.
Elképesztő tényleg, hogy az összkép azért mit ad ki, hogyha az ember jó alaposan végig gondolja, mert ugye beszélünk mi, így külön-külön feminista témákról, nők kiszolgáltatottsága a munkaerőpiacon, nők kiszolgáltatottsága a gyerekvállalással, elszegényedési faktorok, lalala, kevesebb bér, de hogy amikor ez tényleg így össze van gyúrva, és egy olyan döntésről beszélünk, amit nem lehet visszacsinálni, és mégis ekkora fokú becsapás érzése van nagyon nagy számban a nőknek, meg az az érzése, hogy erről tényleg nem beszélt igazán őszintén senki, hogy nem lett felkészítve. Ez egy olyan keserű, de kiózanító ráismerés, hát amivel minimum többet kéne foglalkozni, de legalábbis a nőket felszabadítani a bűntudat és szégyen alól, hogyha őszintén mernek erről beszélni. És tök érdekes a könyvedben az a rész, vagy azok a részek, amikor arról beszélsz, hogy miért nincs a nők generációi között tudás átadás, és hogy ezt is mennyi minden gátolja társadalmilag is, meg mindenféle szinten, de hogy tényleg, hogy lehet az, hogy év ezredek óta, milliók óta végig mennek a nőstény, nőnemű lények ezen a cuccon, és hogy egyszerűen még 2024-ben is arról beszélünk, hogy milyen hiánypótló egy könyv, ami feltárja azt, hogy tulajdonképpen mi a szarral jár az anyaság.
Az szerintem a probléma ott kezdődik, ugye mindig szoktunk ezen siránkozni, hogy és mi van a sisterhooddal, és hogy a nők mindig csak egymás bántják. Hát ez is a rendszerből adódik. Szóval, hogy miközben mondjuk a férfiaknál adott az, hogy össze kell fogni, és hogy erre tanítják őket, és hogy közös bandákba kell jönni, és együtt kell lenni, addig a női tanítás arról szól, hogy mindig győzd le a másikat, és neked a férfira kell tekinteni, és a férfit kell megszerezni, és ebben a másik nő az ellenfeled. Tehát ki a szebb, ott kezdődik, aztán ki a jobb anya, ott folytatódik, és így tovább. És ez nagyon-nagyon hasznos a patriarhátusnak, mert ha te nem bízol a másik nőben, akkor ha ellene fordítanak a másik nőnek, ha ellenfélként tekintünk egymásra, akkor abszolút kiszolgáltatottjai vagyunk a férfiaknak. És így indul az anyasággal is tulajdonképpen, hogy addig, amíg a nők azon versengenek, hogy melyikük a jobb anya, mert az majd akkor az jobban megtestesíti azt az ideális nőt, akkor őt nem fogják elhagyni, azért még ma is nagy kiszolgáltatottság az, hogyha a férfi lelép a nő mellől, és miért lépne le, ha csak nem egy másik nő miatt, de ha én bebizonyítom neki, hogy nálam jobbat nem talál, nézd meg a szomszéd Kláris, na nézd meg, hogy bánik a gyerekeivel. Ezzel én azt mondom, hogy bezzeg én, látod, hogy milyen jól jártál velem, és ebből tudok egy kis önérzetet meríteni magamnak, akkor jobbnak, jobb embernek érezhetem magam. Ez megakadályozza azt, hogy őszintén beszélhessünk egymással, ez csak nagyon zárt csoportokban, nagyon mély barátságokban tud kialakulni, de kollektíven nem. Mert mindig lesz olyan önigazoló, aki biztos, hogy oda fog csattogni, és ott fogja verni az asztalt, és kelti a bűntudatot, hogy de bezzeg ő neki, mert ő jobban választott, és ő neki nincs ilyen, meg ő brék kidobná, meg tudjuk ezeket a fordulatokat. Úgyhogy itt már... gyakorlatilag rendszer szinten akadálya van annak, hogy mi egymással összefogjunk, és együtt legyünk. És ennél még fokozottabb az, amikor nem adjuk át az utánunk jövőknek. És hát nem véletlenül, hiszen addig, amíg az a tanítás, hogyha te azt mondod, hogy fú, basszus, ez nem így kellett volna, vagy fú, hát én ezt megbántam, vagy még egyszer nem így rendezném az életemet, akkor ez ilyen csípőből, ugye rögtön az a válasz, hogy te megbántad a gyerekeidet. Te a halálukat kívánod talán, hogy ne legyenek, azt akarod. És ez azért egy átlagos nőt megriaszt. Akkor ezt még fokozzák azzal, mit szólna a szegény gyereket, hogyha ezt hallaná, és akkor mi lenne? És ez mit tanít a nőnek, ugye? A szégyen a legelkerülendőbb érzés. Hogy nem mondom, szegény, hát még agyon traumatizálnám azt a szegény gyereket. És akkor az anyák hallgatnak inkább, vagy csak finoman próbálnak esetleg, vannak azért ilyen próbálkozások, hogy valamit mondani talán, de hogy mindig ott van bennük az a félelem. Egyébként én ezért szoktam ezt mondani, és dolgozok is ezzel, hogy hogyan lehet ennek a nyelvét kialakítani. Ugye minden nőkkel kapcsolatos nehéz dolognak, gyakorlatilag abban a szakaszban vagyunk, hogy alakítjuk a nyelvét a nők elleni erőszaknak is, meg mindenek. Ennek is meg kell teremtenünk azt a nyelvet, azt a rendszert, amivel át tudjuk adni a tudásunkat. Tapasztalatom szerint nagyon jó az, hogyha vannak ilyen könyvek, például, hogyha vannak ilyen oldalak, hogyha vannak ilyen csoportok, nálam is vannak gyerektelen fiatal nők, akik azért jönnek be, mert érzik, hogy valami nem oké, és bejönnek, hogy megnézzék, hogy miről beszélgetnek az anyák, mikor őszinték, és hogy ez tök jó, mert akkor nem én mondom el, nem az anyja mondja el először, hanem tud tájékozódni a fiatal egy könyvből vagy egy oldalról, és amikor fölkészült arra tudatilag, hogy ez nem egy mézes-mázas dolog, és fölkészült arra lelkileg, hogy beszéljen az anyjával, tehát őnála van az irányítás, hogy mikor megy oda az anyjához, és kérdezi meg, hogy anya, akkor veled ez hogy volt? És akkor ez egy olyan pont, egy olyan kapu, amikor pont nem kell hazudni, és pont elmondhatod neki azt, hogy kicsin, nagyon szeretlek, de ez kurva nagy szívás volt. Mm-hmm. és hogy neked ennél többet kívánok, és hogy azért, mert szeretlek, azt akarom, hogy te a saját utadat járd, és hogy azt döntsd el, és azt válaszd, és ha vannak kérdéseid, akkor beszélek neked erről többet. És nyilván, amikor az ember erről beszél gyerekével, akkor nem az 5 évest fogom letámadni, hogy bár meg se születtél volna, tehát aki ezt gondolja, azon én szóba se állok, mert ez szint alatti. De minden ember életében eljön az, amikor elkezd ezen gondolkodni, és az jó, hogyha van rendelkezéssel tudás. És a gyereked odajön és megkérdezi, akkor ott azt tudhatod, hogy ott neki kérdései vannak, és itt az idő, hogy őszinte legyél.
Ez annyira fontos. Én a gyerek oldaláról, vagy hogy mondjam, tehát hogy az anyukámmal való kapcsolatban élem ezt át most már így az évek során, hogy nekem mindig az volt az érzésem, hogy csak erről persze nem volt a kultúránkban, hogy beszéljünk, a családon belül sem, jó darabig, hogy ezzel kapcsolatban őszinték legyünk. Én se tudtam őszinte lenni, amíg 30-on túl voltam, meg én is szétterápiáztam magam, és beleestem én is abba a csapdába, hogy csak azzal voltam elfoglalva, hogy nekem mi a traumám a szüleimmel kapcsolatban, meg az, hogy akarom a szemükre hányni, meg nem tudom. Most nyilván túlzok, tehát volt ennek tényleg fontos építő része is, de egy ponton túl azt éreztem, hogy oké, most tök jó, hogy én ezen pörgök, de hogy ezt nagyon jó lenne megbeszélni az anyámmal. De hogy kezdjek neki, és nem tudom, hogy ő erre egyáltalán nyitott, és nekem mindig az volt az érzésem, hogy egyébként az ő életében, és most ezt én mondom, nem ő, de nekem ez volt az érzésem, hogy egy nagy tragédiája az életének, hogy ő neki meg kellett házasodni, és teherbe esett, és egyébként az élete egy csomó mindenről szólhatott volna még. De hál' Istennek ő is eljutott egy olyan pontra az életében, amikor így tudott erről velem is nyíltan beszélni, és tök jó volt ez felnőtt fejjel, amikor már nem a gyerek, nem tudom, fájdalma van bennem, és azt már elengedtem, és feldolgoztam, és tudok erről így józanul is gondolkozni, meg befogadni azt, amit ő akar mondani, meg amit ő élt át. Az egy annyira fontos transformatív pillanat volt, és hogy megértettem őt is. Tehát, hogy nem kell nekem ahhoz letagadni azokat a dolgokat, amik nekem fájdalmasak voltak, vagy amikkel ő bántott meg engem, vagy valami, de hogy én is úgy tudtam őrá nézni, hogy ő egy nő ebben a rendszerben, aki el tudja nekem mesélni, hogy egyébként hogy nyomasztották bele mondjuk a házasságba, vagy a párkapcsolatba, vagy a gyerekvállalásba, mi volt az a pont, amiben ő tudott dönteni, és az miért volt sokkal jobb, mint amikor helyette akartak dönteni, hogy volt kiszolgáltatva, hogy milyen volt a válása, tehát hogy így tényleg ez nagyon örülök, hogy nekem az életemben eljött, de hogy ez nagyon ritka, vagy hát így keveset látok ilyet. És hogy tök jó volt, hogy mind a ketten tudtunk ebben őszinték lenni, és igazából ennyire lett volna szükség végig, és azt is megkockáztatom, hogy én erre szerintem befogadóképes lettem volna sokkal jóval előtte, és lehet, hogy kevésbé fájnak annyi éven át azok a dolgok, ha ennyit megértek, hogy ő hogy volt ebben az egész szituban, de erre valahogy amúgy senki nem volt kíváncsi, szóval így családilag sem. Sőt, sokáig emlékszem, hogy ő egy ilyen, és bocs, itt a személyes szálért, csak szerintem annyira tudnak talán kapcsolódni hozzá emberek, hogy családilag volt az anyámról festve egy ilyen fura kép, hogy ő egy ilyen nehéz eset, vagy ő egy ilyen hát nem fekszik alá az összes szabálynak, amit úgy rá akarnak nyomni. És ezt én most értettem meg már az összes feminizmusomon túl, de ez tök jó lett volna előbb látni. És egy csomó környezetemben élő családban is ezt látom, hogy igen, amit te is mondtál, hogy a nők generációkon belül és túl is egymással szembe helyezkednek, és nem tudnak őszinték lenni, meg befogadni se tudják, ha valaki az akar lenni, és ez ilyen borzasztóan szomorú. És ha már ennyi megtörténne, milyen jó lenne.
Igen, ez a rendszer szintű szétválasztásunk, ami ilyen tényleg, hogyha ezt így szétszálazod, akkor ilyen wow, tényleg, mint egy ilyen mesterséges intelligencia, ami kidolgozza a módszerét arra, hogy kire mit és hogy hason, és hogy ugye már megvan a magyarázat is, mert megint ott tartunk, hogy egyébként az anyáink le vannak tiltva erről, és nem beszélnek, és de hát majd jönnek a pszichológusok, meg a fotelpszichológusok, és akkor elmondják, hogy narcisztikus, meg passzív-agresszív, meg ilyen, meg olyan, meg mérgező, De hogy senki nem kérdezi meg, hogy és akkor ő miért lett, ő mi? Hát ő is ugyanúgy kezdte, nem? Azért ő is hitt valamibe, vagy akarta csinálni. De megint ez, hogy így lehet szépen címkézgetni, meg lehet anyánkra köpködni, még 40 évesen is, ahelyett, hogy leülnénk, és megkérdeznénk, hogy te anya, hogy volt ez? Vagy te mit éltél át? Vagy neked hogy ment ez? És egyébként, ha most valaki hallgatja ezt, és fölbuzdul, és így neki ront az anyák, hogy gyere anyukám, meséld már el, arra sincs biztos esély, hogy elmondja, mert hogy ez a fajta... Ez amikor már belsőddé teszed azt, hogy hallgatni kell, nem is szabad rá gondolnom sem, és nincsenek szavaim, hogy megfogalmazzam. Szóval, hogy nagyon empatikusan lehetne odafordulni, de hogy a nőgyűlölet mellé most már én bevezettem az anyagyűlölet fogalmat is, tehát, hogy így gyakorlatilag most már társadalmi szinten van kifejlesztve ez az anyák vegzálása dolog, úgyhogy úgyhogy nagyon finoman kell ezt hozzányúlni, és nem is biztos, hogy a mi generációnk lesz, aki ezt egyébként megoldja, de lehet ezzel próbálkozni. Mindenesetre én azért biztatnék mindenkit, hogy nem kell mindennek bedőlni, lehetünk empatikusak az anyánk felé, gondolkodhatunk azon, főleg mondjuk már anyaként, hogy ha én így érzem magam ebben, akkor ő nem lehet, hogy ő is hasonlóan érezte? És akkor arról már ne is beszéljünk, hogy milyen nevelési szokások voltak ezelőtt, akár 20 évvel, meg ahhoz képest most a mostaniak szerint kérem én számom, hogy ő miért akasztott kulcsot a nyakamba, nem tudom, a 90-es években, szóval egy vicc az egész, komolyan.
És menjünk még durvább tabuk felé, mert ami szerintem még egy nagyon fontos része ennek, az az, hogy mi van, hogyha a gyerekedet nem tudod szeretni, és nem azért, mert egy szarember vagy, vagy mert nem tudom, nem akarnád. És egy csomóféle példát is hozol, tehát nem kifejezetten csak a legdurvább esetekre kell itt gondolni, de hogy egyszerűen mi van akkor, hogyha, és ez is basszus, ha jobban belegondol az ember, hát miért ne lenne a természet része, hogy ott van neked valaki, aki bejött az életedbe, meg te bejöttél az ő életébe, persze van felelősségtudatod, elvégzed a feladatot, de amit ígértek, hogy te majd érzelmileg kapcsolódsz ahhoz az emberhez hosszú távon, életed végéig, na mi van, hogyha az nem sikerül? És hogy erről mennyire nem lehet beszélni, hogyha tényleg úgy vagy vele, hogy bocs, te,
nekem nem, ez a lehető legnagyobb tabu, én azt gondolom. Tehát ez is nagyon körbe van bástyázva, ezzel a misztériummal, hogy mert aki kijön belőled, ahhoz eltéphetetlen örök szál, fűz, és egyébként tényleg. Volt szerencsém egyébként beszélni olyannal is, aki szép csöndesen azért beszélt erről, hogy nem érzi azt a kötődést, de teszi a dolgát. És hogyha ha belegondol az ember, sok felnőtt mesél erről, hogy tulajdonképpen gyerekkorában igazán semmi probléma nem volt, meg volt minden, ami kell, de hogy így nem érezte azt, hogy ő annyira szeretve lenne. Én azt gondolom, hogy ezeknek a nagyon nagy részében valami ilyen háttér van. Ez egy véletlenszerű, szóval még olyan is, vagy nem vagy kompetens a gyerekeddel, de egy csomó érzelmünk van, amit egyszer megtanulunk. Megtanulom azt, hogy a szüleimet szeretnem, tisztelnem kell. Ezt látom. Megtanulom, mi az a szerelem egyébként, ez is szerintem sok dolgban. Elolvasom a könyvekbe, ezt kell érezni, keresek egy alkalmas egyedet, és így rávetítem, mert most már ideje, hogy szerelmes legyek, de lehet, hogy én vagyok ilyen érzelmi analfabéta, de szerintem sok minden van, amit így megtanulunk. És megtanulom azt, hogy a gyerekemet feltétel nélkül örökkön, örökké mindig szeretni kell. Akkor is, hogyha halálra idegesít. Akkor is, hogyha elmenekülnék ebből az egészből. Akkor is, hogyha csak a férjem kedvéért szültem, most láttam egy ilyen filmet, ami erre épül, a Büntetés a cím, egy elképesztően erős film. Nőként, anyaként szinte horror egyébként, de semmi köze a horrorhoz, csak annyira zsigerig hatolóan lehet érezni. Úgyhogy én mostában már azt szoktam gondolni, hogy egyébként az egy tök jó, ez egy áldott állapot, ha még valaki tud is kötődni. Vagy ahogy növekszik a gyereket, szóval szeretet az egy ilyen mozgó valami, azt el lehet veszíteni, néha erősebb, néha gyengébb. És nem igaz, hogy feltétel nélküli, szóval, hogy el lehet játszani a szeretetet, de hogy anyaként erről nem lehet beszélni. Én borzalmas gyerekeket, meg fiatal felnőtteket látok, és mindig nagyon sajnálom az anyukat. És már nem tudom elképzelni se, hogy hogy lehet egy ilyen gyerekhez igazán kötődni. És hogy miért kell erről beszélni, és hogy miért gáz az, hogyha ez tabusítva van. Azért, mert ezek mind olyan belső frusztrációt okoznak, amik csak úgy lennének gyógyíthatók, hogyha beszélünk róla. Ha nem beszélsz, frusztrálódsz. Mihez vezet a frusztráció? Agresszióhoz. Vagy magadat teszed tönkre, vagy a gyerekedet, vagy magad körül, de hogy ez egy destruktív dologgá fog alakulni. Ugyanígy van egyébként itt, ha már említettem, ugye, hogy a gyerek ellen fordulsz, hogy ugye ez is, hogy a gyerekbántalmazás, igen, tudjuk, tilos, nem szabad, megbüntetjük, igen, de elnézést kérek, ne mossuk már össze a tudatos, módszeres, szadisztikus gyerekbántalmazást azzal, amikor egy egyébként a gyerekért bármire képes nő eszköztelenül, kizsigerelve elszakad a cérna, és nyakon csapja a gyerekét, majd utána térden állva könyörög neki bocsánatért, porigalázva magát, és hogyha ezt így a nyilvános térbe megemlíti, vagy beszélünk erről, biztos, hogy ott van kéretlenül egy jogvédő, aki veri az asztalt, hogy ez büntetendő, és ez így. Csináld utána. De hogyha odamész, és harsogsz, és pröcsöksz, akkor semmi probléma, majd ez az anya rájön arra, hogy sehol nem kap segítséget, csak bántást, szépen becsukja az ajtót, és akkor lehet gondolkodni, mi fog ott zajlani. Volt olyan, két olyan nővel beszéltem, az egyik pszichológushoz ment, a másik családvédő, mi ez?
Családsegítő?
Családsegítőbe. Elment, és azt mondta, mind a ketten mondták, hogy verem a gyerekem, segítségre van szükségem, mert nem bírom ezt megállítani, és kétségbe vagyok esve. Szerinted kaptak segítséget? Az nem segítség, hogyha kriminalizáljuk, ha nem teszünk különbséget, ha egy kalap alá vesszük azokat, akik büntényt követnek el, azokkal, akiket magukra hagyott a társadalom, és minden ember idegrendszere véges, ezeknek a nőknek segítség kell. És akkor majd akkor meglátjuk, hogy tudnak helytállni. Szóval ez is egy ilyen mellékszál ennek a dolognak, és akkor visszatérve oda, hogy a szeretés vagy a nem szeretés, gondold el, hogy egy ilyen idegállapotban eltöltött napok, hetek, évek után hogyan tudod a tudatodnak azt megmagyarázni, hogy azt a mérhetetlen feszültséget merre fordítsa? Hol tudja azt levezetni? Tehát, hogy azért valamilyen szinten mi biológia is vagyunk. És hogyha ezeknek az érzéseknek nem adhatunk teret, hanem mindig csak az elfolytás marad, akkor az semmi jóra nem fog vezetni. Úgyhogy az érzelmek, amivel a gyerekhez kötődöm, nagyon kevés nő képes arra, hogy ezeket az benne gyűrűző indulatokat szétszálazza, hogy hát ez most ne arról szól, hogy nekem már nem tudom, 10 napja minden nap délután 5-kor másfél órát kell a kölyökkel gyakorolnom, és miért nem képes megcsinálni, hogy ez szétszálazza, hogy ez tulajdonképpen egy intézményi abúzus, amit őt és a gyerekét belehajszolja egy szituációba, ami aztán az ő kapcsolatukat fogja rombolni. Ez egy azért egy példa, mert ezt a legkisebb fiammal végigcsináltuk, aki 21 éves már, és még mindig nyögi a kapcsolatunk azt a fajta intézményi abúzust, amiben ő az általános iskolában részesült, mint introvertált kisfiú. Mert hogy azt képzeled anyaként, hogy majd én kitaposom belőle, amit elvárnak azért, hogy ne bántsák őt ott bent, és akkor belekeveredsz egy ilyen spirálba, amire Vekerdi tanárul azt mondta nagy lelkűen, hogy le kell tojni, nem az számít. Persze. Csak utána neki oda be kell mennie, és azt, amit én nem tapostam ki belőle, azt ő rajta fogják leverni. És egy picit így elkanyarodtam, de hogy ezek mind olyanok, hogy ehhez ilyen, basszus, hát nekem is, aki ezzel foglalkozna, évekbe telt, mire szétszálasztam, hogy ez hogy áll föl, és hogy ez az, hogy a haragom és a kétségbeesésem rázódítom a 8 évesre, vagy nem, ugye ez döntés kérdése, hogy az ezekből áll össze. Meg a tohonya a férjből, meg a kielégítetlen saját belső kreativitásomból, ami évek óta el kell folytanom, de a gyerek van ott. És akkor lehet mondom, szépelegni, meg frázisokat pufogtatni arról, hogy mit kell és szabad érezni egy anyának, meg kit, meg mit, meg hogy szeressen, vagy belenézünk, érted, a kút mélyére, és akkor azt mondjuk, hogy itt probléma van, és mit lehet ezzel tenni. Mennyivel jobb lenne, ha egy anya nyíltan oda mehetne valahová, hogy már 8 éves a gyerekem, és úgy érzem, hogy nem tudok úgy viszony, nem tudom úgy szeretni. És mondjuk kiutalnak neki egy terápiát, mint mondjuk Németországban van, hogy kiégett anyák elmehetnek, nem tudom, 2-3 hétre ilyen szanatóriumba, és azzal, hogy te kiégtél az anyaságba, ilyen segítséget kapsz. Természetesen oda is viszik ők is azért a gyereket, ja. De hogy a gyereket lekapcsolják, tehát azért még ott sem olyan fejlett a társadalom.
Már akartam mondani, hogy azt kurva, 2 hetet kapnak az anyák magukra.
Kapnak, igen, de úgy, hogy viszik a gyereket, de csak ott legalább akkor egy idegen vigyáz ja. rájuk, amíg apuka itthon élvezi az egyedüllétet. De hogy ez például nálunk hol van? Szorítsd össze a fogadat, és bírd ki. És amikor ilyeneket olvasok, hogy akkor, ha hisztizik a gyerek, és már nem bírsz magad, tarts hideg víz alá kezed. Halló!
Elképesztő. Van egy nagyon jó idézet a könyvből, ami ide kapcsolódik. Azt érzem, hogy az anyák helyzete már attól sokkal könnyebb volna, ha mindenki csak a rá kimért feladatot tisztességesen elvégezni. Az apa, a többi családtag, az óvoda, az iskola vagy a társadalom. Ehelyett az van, hogy senki nem csinálja a dolgát, sőt, gyakran inkább rombolnak, mint építenek, de ha valami gond van a gyerekkel, azért egyedül én, az anyja vagyok felelőssé téve. Továbbá az iskola, az intézményrendszer vagy a társadalom jogot formál arra, hogy rendelkezzék az időmmel. Ez így annyira jól összefoglalja tényleg, amiről egy szó van, hogy egyedül vagy ezzel a kurva nagy felelősséggel, az összes nyomással, bűntudattal, mindennel, bírjad ki, a gyerek mentális egészsége van mindenek felett, a tiéd az valahol hátul a sorban, végezzel a házi munkát, az apáktól ennek a, nem tudom, 15-öde sincs elvárva, társadalmilag se, meg amúgy a családon belül se, de te felelsz azért, hogy a gyerek bármilyen szinten félre sikerül, vagy traumatizálódik, vagy mit tudom én, szarember lesz belőle, vagy bármi, azért majd te fogod életed végéig, és még a halálod után is téged fognak emlegetni, hogy milyen anyja volt. Tehát, hogy így.
Tehát, hogy ezt így meddig? Igen.
És ami még szerintem nagyon-nagyon erős és fontos része volt a könyvnek, az, hogy mennyi anya szenved alkoholizmusban, és mennyire más okai vannak a nők szerhasználatának, alkohol problémáinak, mennyire más megoldás kéne, hogy legyen a nők számára erre a problémára, mint a férfiaknak, és hogy milyen egyedül vannak ebben is, és mennyire be lehet spirálozódni ilyen egészségügyi problémákba is, meg hát még egy sor másba. Talán az is egy ilyen érdekes része ennek, hogy ez hogyan lehetne jobb, azt nyilván már így pedzegettük, meg ez a utolsó fejezete is a könyvednek, tehát hogy azért vannak, aki mondjuk nagyon mérges most amiatt, hogy csak ventillálunk. Én szerintem egyébként nagyon-nagyon kéne, hogy legyen helye annak is, csak úgy önmagában. De hogy szerinted, mondjuk ha ezt most hallgatja valaki, aki vagy gyerekvállalás előtt áll, vagy utána van, vagy mondjuk akár van egy lánya, akinek van gyereke, és nem tudom, nem tudja, hogy kezelje a szitút. Mi az, ami szerinted megtehető? Tehát, hogy nagyon sok minden tényleg el van cseszve intézményileg, társadalmilag, de hogy mi az, ami egyébként mozgásterünk azért van még, és lehet, hogy segít?
Azt gondolom, hogy a megoldások is mindig egyéniek, ezért nagy képletet erre, hogy mi, erre nem lehet adni. Egy a biztos, a nők szeretik a gyereküket. Amikor döntéseket hoznak, akkor azt mindig úgy, hogy szem előtt tartják a gyerekük érdekeit. Minden egyes nő meg tudja hozni a döntéseit, ha kap erre teret. A tapasztalatom az, hogy azon túl, hogy a hatalom rengeteget tenne, az intézmények rengeteget, de nem fogják megtenni, mert pont ez a lényeg, hogy ne legyenek jól a nők, mert ha ugye őket tudja függésben tartani a rendszer, akkor a társadalom felével nem kell foglalkoznia, mert azok elvégzik, amit el kell végezni. Vagyis magunknak kell tenni magunkért. Én azt látom, hogy már az, hogyha egyrészt az edukáció, az, hogyha szabadon beszélhetnek, az nagyon sokat segít. És amikor felszabadulnak ez alól a bűntudat alól, ki tudják ventilálni ezeket a rossz érzéseiket, beszélhetnek róla, ugye beszéd közben nagyon sokszor a saját megoldásod felé tudsz elmenni, akkor egyszer csak elkezd, ugye a föltisztult tudat elkezd dolgozni azon, hogy milyen megoldásokat találjon. Én ezt női ilyen kis önismereti csoportokat tartok, vagy a nagy anyacsoportomban gyönyörű történetek vannak, amikor valaki ott van a közösségben, hagyjuk őt, beszél, a mások történeteink keresztül is edukálódik, és akkor egyszer csak jön egy levél, hogy most akkor elmegyek csajok, mert megoldottam az életemet, mert nem tudom, az egyik megoldotta, hogy el tudjon válni, a másik munkát vált, a harmadik talál magának egy olyan elfoglaltságot, amiben tud egy kis kaput nyitni a saját életére, de hogy idő kellett ahhoz, hogy ezt így megszervezze. És akkor, hogyha idáig elértem, akkor azt mondom, hogy akkor ez egy elég jól járható út. Egyszerűen csak hagyni. Egyrészt megszavazni a nőknek azt, hogy tudnak döntéseket hozni, arról nem is álmodok, hogy meghallgassák őket. Mondjon bárki egy kormányt az elmúlt 100 évben, aki meghallgatta, hogy mit akarnak a nők. Pedig elmondják. Olyan egyszerű dolgokat elmondanak. És akkor lehetne tenni azért, hogy mondjuk akárhogy nagyobb legyen. De erre nem számíthatunk, csak magunkra, tehát alulról tudunk úgymond szervezkedni, azzal, hogy ilyen kis sejteket hozunk létre, azzal, hogy ezekben támogatjuk egymást, nem ilyen asszonysutyorgó szinte, hanem itt azért például a csoportom az nem csak erről szól, hanem ott egy nagyon komoly kommunikációs edukáció is folyik, ami nagyon gyógyító tud lenni, és akkor azt mondom én, hogy én megköszönöm a pszichológusoknak a munkáját, nagyon sokszor sokat segítenek, de hogy nem kell mindent agyon pszichologizálni, megoldják a nők egymás közt. És van még itt a végére egyébként egy saját személyes sztorim, szerintem a könyveimnek az az egyik erőssége, hogy mindegyikben van saját szál is, és ezzel tud mindenki azonosulni, de hogy el szoktam mesélni, hogy nekem annak idején egyszerre volt kamasz mind a három fiam, egyikük sem egy átlagos gyerek, tehát nagyon okosak, nagyon aranyosak, de hogy ma már úgy mondanánk, hogy nem neurotipikusak, ami azt jelenti, hogy nem volt egyszerű, egyedül is voltam benne, a férjem nem élt velünk, tehát külföldön dolgozott sokat, és borzasztó volt. Nagyon-nagyon nehéz volt. És akkoriban csináltuk a gumiszobát úgy, hogy volt két társam, akik segítettek az adminságban, volt egy közös csetünk, amin mindig megbeszéltük ezeket a szakmai dolgokat, és mást is. És én abban a csetben nagyon sokszor mentem el úgy, hogy ventiláltam, és nagyon durván. Mert hogy bíztam bennük, és mert hogy soha nem ítélkeztek fölöttem, és soha nem osztogattak tanácsokat, egyszerűen csak elolvasták, leokkézták, és én ott, hát azon a hintalovon hanyadobnám magát szerintem, hogy milyen szavakkal, kifejezésekkel, bármit, egyszerűen ventiláltam a kétségbeesésemet. És máig mondom azt, hogy szerintem a gyerekeim életét mentette meg az a cset, meg az én épelmémet is, mert hogy ez rendre arról szólt, hogy én oda kiventilláltam a kétségbeesésem, az első impulzusaimat, hogyha valami probléma volt, akár az intézménnyel, akár a gyerekkel, vagy a családi életemmel, akármivel, és akkor ott kifújtam, és föltisztult az agyam, és el tudtam kezdeni érteni, hogy mi történt ott valójában, hogy ebben hogy vett részt a gyerek, és így tovább. És amikor már ővelük kellett beszélnem a dolgokról, akkor higgadtan szépen meg tudtunk mindent rendezni. És ezt én soha nem felejtem el, örök hálám annak a két nőnek, és ezen túl pedig megtanultam ebből ezt, hogy ennek gyógyító ereje van. A legjobb, a legtöbb segítséget a sorstársak, a többi nő tudja adni, úgyhogy én erre is szoktam mindig biztatni így a nőket, hogy egyszerűen osszák meg, és még nagyon fontosnak tartom, mert a régi Gumiszoba Facebook oldalból most már egy abszolút anyás Facebook oldal lett, olyan beszélgetésekkel, én emlékszem, mikor 10 éve elkezdtem erről beszélni, hogy tudod, mint amikor a pontja szatyorba így néztek az emberek, és csak a legbátrabbak mertek néha valamit oda. És ahhoz képest, amilyen nyíltsággal és erővel tudnak most már a nők erről beszélgetni, fölvállalni, hogy itt valami nagyon nincsen rendben, én meg is értem, hogyha a patriarchátus kétségbe van esve, mert hogy ezek a hangok erősödnek, és ez egy óriási dolog, mert ugye elkezdi egy a csipogást, akkor jönnek a többiek, és csipogunk, és akik kevésbé bátrak, azok is meg tudnak erősödni. És hát a sisterhood az a közös sorson keresztül tud megszületni. És soha nem lesz olyan, hogy az összes nő egy nagy sisterhoodban összeolvad, de a közös sorsunkon keresztül, ahogy a bántalmazottak egymásra találnak, úgy egymásra tudnak találni az anyák is, és a saját kis sejtjeinket meg tudjuk alkotni.
Ja, ez csodálatos. És egyébként tényleg a sisterhoodról is le kell szedni a cukormázat, nem azt jelenti, hogy egymás haját kell fonni, és szeretni fogunk mindenkit benne. És
amelyik mindenki... nő hülyeséget beszél, az hülyeséget beszél, és hagyd legyen már jogom nőként kimondani, hogy ez hülyeség, és ne harsog tele vele az egész internetet, mert csak kárt okozol. Milyen feminista az, aki ilyen gyúnyán beszél? Halló!
Abszolút. És tényleg csak annyit, hogyha megengednek maguknak a nők, csak annyit, hogy az érzéseik, amik nem pozitívak adott esetben, hanem ha ki vagyok készítve, mert kikészítenek, akkor az valószínűleg egy jogos düh, egy jogos frusztráció, meg kétségbeesés, mert ha ennyit megengedünk magunknak, hogy ezt érezzük, és ne akarjuk elmismásolni, mert a szeretet az fontosabb, meg a gyerekem iránt érzett, meg a kötelesség, meg a nem tudom, hanem nem. Egész emberi lény vagyok, akinek vannak érzései, amik jogosak, és vannak olyanok, amikre nem vagyunk büszkék, meg nem tudom, valószínűleg egy csetbe csatornáznánk, hogyha van olyan cset, és nem a nyilvánosságba, de legalábbis érvényesek és értékesek azok a megélések is, és fontosak. Ha már ennyit megengednek maguknak a nők, az már egy csodálatos dolog, meg ha őszinték tudnak lenni egymással legalább, hogy figyú, ez kibaszott nehéz, és ez egy szívás, és én megbántam, és lehet, hogy nem kellett volna, de hát most már boldogulni fogok.
Most csak... már igen, és ezt mi pontosan tudjuk, nem kell minden nap az orrunk alá dörgölni, hogy felelősek vagyunk a gyerekeinkért. Igen. Tehát, hogy itt olyan nőket látok magam körül, akik hősök.
Igen.
Hősök. Mert ilyen olyan körülmények között tolják úgy, hogy belelettek manipulálva, és 2 percen belül lelépett a csávó, vagy a család ígért fűt felt, és mégsem úgy lett, és sorolhatnánk, és az egész társadalom ígért valamit, és nem úgy lett, és mindenki csak a vérüket szívja, és ők akkor is ott vannak, és tartják a gyereküket a legjobb tudásuk szerint. Békén kéne őket hagyni, vagy ha akar valaki tőlük valamit, akkor kérdezze meg, hogy mivel segíthet.
Ennél jobb végszót nem is tudnék. Angéla, annyira örülök, hogy beszélgettünk, és itt voltál. Köszönöm.
Én is köszönöm.